Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent helyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságomnak és örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged, Isten, az én Uram. Amen. Testvéreim, énekszóval is magasztaljuk Urunkat, 119. zsoltárunk első verszakát énekeljük el.
Az, hogy emberek nyilván boldogok, kék igazsággal járnak életükben, Isten törvényére vagyunk gondok, és ha szerint élnek minden időben, szent bizonyságít, akik megőrzik, és az Isten szívük szerint keresik.
Foglaljuk el helyünket, 466. énekünket énekeljük, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.
Megváltom Istenem, a Golgotán, hajt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, mozgósággal meghajtál érettem, adj szívem s életem, te érted éghesen,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Pál apostolnak a Galatánkhoz írott leveléből, a 3. részből, a 6. verstől.
Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ, azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Testvéreim, emberi módon szólok a megerősített végrendeletet, még ha emberé is senki sem tehet érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, minthogyha azok sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ez pedig így értem, azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. Amen.
Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te élsz. Lényeged és életed igédben van. Rólad annyit tudhatunk, amit kijelentettél számunkra, elmondtál, ahogyan testbe öltöztetve eljöttél erre a földre és megváltottál. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem tartjuk elégségesnek a te szavadat. Igéd szembesít, szembesíti világunkat, és szembesít önmagunkkal is. A napokban a hűség és hűtlenség. A vágy vagy a jó lakottság érzése szólt a pásztorokról. Urunk, nem általánosan, hanem személyesen valljuk, vallom, amikor elfordultam tőled, hűtlenné lettem. Amikor megpróbáltam saját magam igazgatni a dolgokat, béressé váltam. Elfutottam. Igaz a te ítéleted, jogos szózatod, amikor arról szólsz, hogy aki hűtlen, azt megítéled, mert elhagyott. Sőt, az ítéletet is magában hordozza a magány, az egyedüllét. Nem csak civilizációs betegségről van szó, hanem arról az állapotról, amelyet nélküled élünk, élek. A bűnről, amely gyarapszik, amely kilátástalanná és elviselhetetlenné teszi az életet. Hálásan köszönöm, Uram, köszönjük mindannyian, hogy te az élet és örök élet Istene vagy. Erről szól kijelentésed, Jézus Krisztus. Ezért vágyunk hozzá, ezért keressük őt magát, ezért szeretnénk hallani az ő szavát. Kérünk, nyisd meg értelmünket, amikor olvassuk a te igédet, hogy ne csak arról panaszkodjunk, hogy milyen nehéz, ne csak arról beszéljünk, hogy hogy mi sohasem hallottunk téged, hanem megértsük és megtapasztaljuk, hogy te itt vagy most is köztünk, lelked által megszólíthatsz és vezethetsz bennünket. Szívünk és értelmünk összhangjában önmagunk állunk most eléd, változtass meg bennünket, kérünk, add a te igédet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. A már énekelt zsoltár, a 119. zsoltárunk 53. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található Pál apostolnak a Galatánkhoz írott levelében, a második részben, a 19. és 20. versekben a következőképpen. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok veszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Pál Galatánkhoz írott levele az első keresztény közösség számára hordozza azokat a tanácsokat és bátorításokat, amelyekkel meg kellett küzdeniük a mindennapi életben és hitben. Nem egy gyülekezetnek szól ez a levél, hanem egy tartománynak, gyülekezetek csoportjának. Valószínűleg hasonló kérdéseik és hasonló problémáik voltak az első században. Alapkérdésük pedig az, hogy mit jelent Isten törvénye, milyen összefüggésben van Jézus Krisztussal, és egyáltalán a törvénynek van-e még ma valamilyen üzenete. Ez a ma természetesen egy általános ma, az egykori, már a Galata gyülekezetek mindennapjaira is vonatkozik, és a mai napra, a 2017. esztendőre is. Az első, amit látunk ebből a levélből és felolvasott igénkből is, hogy mindig könnyű úgy beszélni, hogyha általánosságokat fogalmazunk meg. Természetesen vannak olyan törvényszerűségek, általános igazságok, amelyek jó, hogy ott vannak a fejünkben, gondolatainkban, jó, hogy elő tudjuk venni őket, de az általánosság azért azt a veszélyt, vagy azt a zsákutcát is jelentheti, hogy elvész belőle a személyesség. Elvész belőle saját gondolatom. Évszázadok kérdése az, hogy egy-egy gyülekezet életében, keresztény közösség életében az általános vagy közös tanítás milyen összefüggésben van a személyessel. ma meg kell vallanunk, hogy a reformáció nagy csapásai közül, és most itt nem azokra a teológiai pontokra gondolok, amelyek meghatározták a mindennapokat, vagy meghatározták ezt az esztendőt. Az egyik az a mai napig élő és ható, ez az individualista vagy személyes kereszténységnek a kérdése. Pál apostol is erre hívja fel most a figyelmet, de azért a veszélyt is látja ebben, hogy nem csak az én hitemről, az én vallásomról, az én meggyőződésemről van szó, hanem az általános igazság, hitbéli tanítás és a személyes megfogalmazásnak az összefüggéséről. Azt egészen konkrétan elmondhatjuk, nem csak kortünet, hanem személyes bizonyságtétel is, hogy mi magunk, amikor Isten dolgaival találkozunk, akkor először talán általánosságban ismerjük ezeket. Bibliai történetként, sztoriként, meseként, valamifajta külső igazságként fogalmazzuk meg. Beszélünk Jézus Krisztus születéséről, beszélünk Jézus életéről, beszélünk Jézus szenvedéséről, beszélünk Jézus kereszthaláláról, és beszélünk Jézus feltámadásáról, csak egy apró csokrot hozzak ezekből a kérdésekből. De hogy Jézus születése az én személyes életemmel milyen összefüggésben van? Jézus mindennapja, Jézus szenvedése, kereszthalála, feltámadása számomra mit jelent? Nagyon nehéz elsőre megfogalmazni. Nagyon nehéz azt mondani, amit fiatal gyermekeinkre vagy ifjainkra egészen pontosan ráteszek, mint súlyként, hogy három szót kell megtanulni, hogy Jézus Krisztus kereszthalála helyettem, miattam és érettem történt. Mert ezt nem megtanulni kell, hanem ebben valahol személyesen jelen kell lenni. A külső igazság hogyan válik belső bizonyossággá? Pál erről beszél most itt. Ebben a szakaszban most felolvasott igénkre gondolok, textusunkra. Nem csak általánosságban beszél Jézus Krisztus kereszthaláláról, nem csak általánosságban beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, hanem arról, hogy vele együtt megfeszítetett, hogy többé már nem ő él, hanem él benne a Krisztus. A második, amit ebben az igében látunk és megtapasztalunk, az mindannyiunknak Isten kereső útja. Az elmúlt időszaknak sok-sok ember belső vívódásának, tusájának a kérdése az, hogy hogyan is találkozom én elsőként az Istennel. Milyen utat kell bejárnom? Merre vezet ez az út engem? Hol szembesülök önmagammal? Mit jelent Jézus Krisztus? Mit jelent benne a törvény? Egyáltalán a törvénynek van-e még valamilyen hatása, következménye a Krisztusban való életemre? Nos, kedves testvérek, az első, amit kimondhatunk, és Pál apostol egészen biztos, hogy erről beszél itt a Galatákhoz írott levélben is, hogy Isten mindennek a kezdeményezője. Isten a kezdeményezője az életnek, Isten a kezdeményezője a vele való kapcsolatnak, és Istenről csak azt mondhatjuk el, amit számunkra kijelentett. Ami protestáns szóhasználatunknak ez egy szakkifejezése, hogy Isten kijelentett valamit. Római katolikus barátaink úgy mondják, hogy kinyilvánított. Isten magáról beszél. Isten magáról valamit elmond. És állapítsuk meg azt, hogy ha Isten megszólal, bármit is mond Isten, a számunkra kegyelem. Tehát, hogyha Istennek van szava az emberhez, ha csak nevünkön szólít, ha csak azt mondta a Szentírásban, hogy Mózes, Mózes, vagy azt mondta Ábrahám, Ábrahám, vagy azt mondta, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, ez kegyelem, hogy Isten szól az emberhez, hogy Isten nem hagy magunkra. Az első mindig Isten. A 20. század általam kedvelt teológusa, aki nagyvonalú okfejtéseket mondott, viszont sokszor vádolták meg avval, hogy az ő logikus érvelése gyakran összemosta a leglényegesebb kérdéseket. Azt mondja a törvényről, hogy a törvény az belehelyeztetett, a 10 parancsolat, most csak a 10 parancsolatról beszélek először, a 10 parancsolat belehelyeztetett a frigyládába. Benne volt egy ládába vagy egy dobozba. És azt mondja, hogy ez a láda, ami körbeveszi a 10 parancsolatot, hogy körbevette a 10 parancsolatot, ez a szövetség. Hogy Isten szóba állt az emberrel. Hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. Hogy azt mondja Isten a szövetségben, hogy megismerhetsz engem. Azt mondja Isten, hogy a te Istened vagyok, és hogy te bennem lehetsz, te megismerhetsz engem, te létezel. Istennek a szövetsége, az kijelentés, az indikativus, az nem parancs, hanem megállapítás. Mint a két kőtáblát körülfogó frigyláda. De nagyon helyesen mondja a Bart, hogy ami viszont benne van, ami a frigyládában belül van, az viszont egyfajta felszólítás, egyfajta parancs. Tedd meg, kövesd. Hogyha egy másik igével magyaráznám ezt, akkor így foglalható össze a szövetségnek és a törvénynek a kapcsolata, hogy vagyok, vagyunk, lesztek, és a törvény pedig legyetek, csináljátok, éljetek vele, tartsátok meg. Tehát az első, amit Isten mond, az mégiscsak a szövetség, az evangélium, kijelentés önmagáról, megszólítás, önmaga leleplezése. A második pedig a parancsolat, amivel én magam is találkozom. Miért mondtam ezt? Azért mondom ezt, mert mi, akik itt vagyunk az Isten házában, valamikor, valahol egészen bizonyos, hogy Istentől kaptunk egy meghívót, egy meghívást. Volt az életünkben egy olyan pillanat, amelyben elgondolkodtunk afelől, hogy Istennel hogyan kerülhetnénk kapcsolatba. Isten valamilyen impulzust adott. Lehet, hogy gyermekkorunknak az impulzusa volt ez. Lehet, hogy éppen egy betegségből való gyógyulásnak az impulzusa volt ez. Lehet, hogy éppen a Bibliának az olvasása volt ez. De Isten volt az első. És az Istennel való kapcsolatomnak a kezdetén, ez egy törékeny kezdet még, ezen a kezdetén Isten megismertette magát, megismerteti magát velünk, és utána a következő lépcső az, hogy Isten megismertet önmagunkkal is. És itt jelent meg akár az Ószövetség világában, itt jelent meg a Szentírásnak mindegyik világában a törvénynek a kifejezése. A törvénynek a kifejezése. A törvény ugyanis tükröt tart az ember kezébe. Belenézek, és önmagamat látom. Látom a saját életemet, látom a saját gondolkodásomat, látom a saját cselekedeteimet. A kegyelmes Isten szava után találkozom egy olyan, most hadd mondjam így valamivel, ami tőlem idegen. Nem a saját magam mércéje. Ami magasabb tőlem, ami felülről érkezik, ami felettem van. Olyan valami, amelyhez igazodnom kellene. Olyan valami, amelyet meg kellene tartanom. Egy erkölcsi magasság, amelybe sokszor belebukok. A farizeusok is ezt mondták Jézus idejében, ott van a törvény, tartsd meg, és üdvözülni fogsz. A középkori szerzetesek is ezt mondták, kivonulunk ebből az életből. A törvényt most már nagyobb ívében magyarázom, mert az új szövetségnek például törvénye a hegyi beszéd, törvénye az apostoli intés, törvénye mindaz, amit a tanítói könyvekben így olvasunk, éje szerint. Erkölcsi magassággal összeütközésbe kerül az én személyes életem, és egészen egyszerűen azt mondom, hogy nekem ez nem megy. Nem tudom megtartani. Nagyon sok ember az Istennel való kapcsolatának az útján itt vérzik el. Hogy volt valamilyen olyan impulzus, volt valamilyen olyan érzése, volt egy olyan megtapasztalása, amely nem arról szól már, hogy nincs Isten. Nem azt mondja ő az életében, hogy ne tudnám, hogy létezik Isten, hanem nem tudok vele élni. Mert egyfajta olyan magas erkölcsiséget követel meg tőlem, amely nekem nem megy. Amely görcsösséget jelent. Megpróbálom betartani, de nem megy. Pál apostol, amikor a Galatákhoz írja ezt a levelet, akkor a törvénnyel kapcsolatban az első, amit megemlít, hogy ez a fajta kényszeresség és görcsösség van bennetek. Mert azt gondoljátok, azt tanítjátok, és azt mondják nektek, amit a régiek is mondtak, hogy azt kell cselekedni, ami a törvényben van, és aki azt cselekszi, az élni fog általa, és nem megy. Ez volt a galáciabeli tanítás. Hogyha megtartod a törvényt, és azt cselekszed, akkor életed lesz, és nem ment. Mert a törvényeknek az újra becikkelyezése, betagolása, az csak görcsösséget szül az embernek az életében. Egyik presbiter testvérünk mondta el személyes bizonságtételében, hogy ifjú emberként, talán itt a környékünkön, én úgy emlékszem, hogy valahol a Pilis lábánál szülei egy evangéliumi táborba küldték el, lehet az már 40 évvel ezelőtt is, és ebben a táborban egyik vezető személyesen kihívta őt a csoportból, elkezdett vele beszélgetni az ő életéről, és egyszer csak annyit tett, hogy odaadta neki a 10 parancsolatot. Tessék, meg tudod-e tartani a törvényt? Tessék! Mondd el akkor, ha jó ember vagy, vagy erkölcsi magasságokat szeretnél az életben, meg tudod-e tartani a törvényt? Itt van, akkor betűről betűre, szóról szóra, gondolatról gondolatra meg tudod-e tartani? Tessék, itt az út. Ez az az út, amiről beszélnek a galáciabeliek. Ha megtartod a törvényt, életed lesz. Tessék! És azt mondta az illető, nem megy. Még egyszer mondom, testvérek, hogy el ne szaladjon velünk a ló, amikor Isten megszól, és amikor Isten törvényt ad, azt mondtuk az igehirdetés kezdetén, az is kegyelem, mert az is munkál bennünk valamit. De az Istennel való kapcsolatunkban mégsem jelent megoldást. A törvénnyel, amikor először találkozom, az tükröt állít elém. Mondjuk így, bűneimről beszél, nyomorúságomat mutatja meg újra és újra. És azt a fajta tehetetlenséget, vagy azt a fajta görcsösséget, hogy az életemet megjobbítani nem tudom, bármennyire is akarom. Mert Pál arra hívja fel a figyelmet, amire felhívta Luther is a figyelmet, később nyilván Pál, vagy Isten igéje alapján, hogy az igaz ember hite által fog élni. nem a törvény cselekvéséből, hanem hitből. Nem csak a rómaiakhoz írott levélben van a Habakukki ószövetségi profécia megemlítve, hanem itt a Galatákhoz írott levélben. És amikor valaki görcsösen szeretne szabadulni a törvény átkától, akkor azt mondja Pál, hinned kell. Akkor miért adatott a törvény? Miért adatik az Ószövetség világában mindez? Törvény kapcsán most megint szélesebb értelemben gondolkodunk, amikor nem csak a 10 parancsolatot mondom, hanem a 10 parancsolat mellett számos kultuszi törvényt, vagy számos egészségügyi törvényt és előírást. Miért adatik akkor a törvény? Most kedves testvérek, arra jutottam, lehet, hogy nem a legmegfelelőbb képez, de hogy a törvény valahogyan a személyességet, vagy a személyt helyettesíti. Kicsit az az érzésem támad, megtesszük ezt, bizonyára ti is nem vagyunk ebben az értelemben idegenek, hogy rendszerint, amikor szabadságra megyünk, körülbelül a szabadságra menetel előtt, 2 héttel előveszek egy papírt. És akkor elkezdem írni a feladatlistát. Elkezdem írni azt, hogy kedves testvérek, kedves gondnok úr, vasárnap, a hónap első vasárnapján 8:30-re jönnek az evangélikusok. Ki kell nyitni a gyülekezeti házat. Télen be kell fűteni. Ki fogja kinyitni? Rendszerint akkor menjünk ehhez a presbiter testvérünknek, nála van a kulcs. Ki lesz az, aki bezárja a templomot? Hol kell lekapcsolni a gyülekezeti házban az internetes közvetítést? És leírom pontról pontra azokat a lépéseket, amelyeket megszoktunk tenni minden vasárnap. De biztos, hogy ti is tettetek már ilyet. Elutaztatok, és a gyermeketeknek kiírtátok, hogy mit kell tennie, hol találja ezt, hol van elhelyezve az, mire kell figyelni, késik az óra, a sütőt 2 perccel korábban le kell kapcsolni, mert egyébként megég benne mindaz, amit betettünk. Nem vagyunk ott, a személyességünket próbáljuk helyettesíteni néhány mondattal. Legyen az 10 gondolat, legyen az 365 rendelkezés és parancsolat. Ha elfogadjátok ezt az igei látásomat, akkor megérthetjük a törvénynek azt a hasznát is, amelyről Pál majd később, nem sokkal, néhány nap múlva, talán holnap olvassuk, azt mondja, hogy a törvény az olyan, mint egy jó pedagógus, hogy elvezet, elvisz, kézen fog, és odavisz bennünket Krisztushoz. A személyhez. Aki, hadd mondjam most így, remélem nem értitek félre, aki a törvénynek az adója. Odavisz bennünket Jézus Krisztushoz, az élő Istenhez, az életünk megoldásához. A törvény, amikor Krisztushoz érkezem, megoldást is ad. Itt írja Pál a Galatákhoz írott levél 3. részében, hogy a törvényben megvan írva az átkot, csak a fánfüggő veheti el. A törvény átkától megszabadulni csak Jézus Krisztus keresztjében lehetséges. Jézus az, aki megment. Jézus az, aki nem csak szembesít a mi bűneinkkel, hanem valódi új lehetőséget ad. Életet. Mindig Krisztus. Újra és újra Krisztus. És amikor mi annyit foglalkozunk az élettel, mert szeretjük az életet. Éppen a csobánkai alkalmunk után mesélte az egyik asszonytestvérünk, csak ez egyébként szó, hogy gondolatfoszlányok, szómorzsák, hogy tegnap náluk volt az egész család, és azt mondta, milyen jó volt, hogy ott volt a legkisebb dédunokám. Sokat imádkoztunk érte, mert kapott egy fertőzéses betegséget, egy vírusfertőzés. Senki nem tudta, hogy mi a baja. És ott volt ez a kicsi. Milyen édes. Milyen jó volt nekünk is egy héttel ezelőtt szombaton, amikor egy kicsi újszülött életet, néhány hónapos gyermeket a kezünkbe vehettünk. Hát versenyeztek a lányok vagy asszonyok a családban, és a kislányom is, hogy hadd fogjam meg az unokahúgomat, a feleségem, és hogy megint egy picit, egy ilyen kicsi gyermeket, ami elfér egy kis párnán. Milyen drága számunkra az élet. Isten az életünket akarja. Az életünket akarja megmenteni. Nem csak a kicsinyek életét, és Isten nem egyfajta ilyen rózsaszín felhőt akar adni az életről, hogy a kicsiny élet a legszebb élet, hanem a mi életünket meg akarja menteni. És a kereszten történik a megmentés. Az átok alól a kereszten szabadít meg bennünket Jézus Krisztus. A törvény átkától ott tud egyedül megszabadítani a mi Urunk. Ezért nem azt mondja Pál, hogy számomra Krisztus ugyanolyan erkölcsi magasság, bár az is nyilvánvalóan, mint a törvény. Azt mondja Pál, hogy Krisztus nem csak felülről érkezik, nem csak idegen valósága az életemnek, bár idegen valóság, hanem ugyanolyan, mint én. Hogy Isten megmentő terve emberré lett. Hogy nem csak egy erkölcsiséget kell követnünk Krisztusban, és nem egy görcsösséget kell folytatnunk Krisztusban, hanem Krisztus él bennem. Bennünk. Olyan ez, mint amikor valaki kívülről szeretné meghatározni, hogy mit kell tennünk, és azt mondjuk, valamiért megtesszük, görcsösségből, vagy akaratból, vagy félelemből, vagy azért, mert valaki szeret bennünket. És a szeretetének a kifejeződése, és az én szeretetemnek a kifejeződése, hogy őt követem. Tudjátok, testvérek, az ember életében ez a döntő fordulat, itt van az igazi változás. Hogy megmaradok-e élni én magam, vagy pedig él bennem a Krisztus. Hogy én magam szeretném berendezni az életemet a jövőre nézve, hogy a magam számlájára akarok vétkezni, vagy jót cselekedni, van ilyen, nem? Ismeritek ti is. Amikor valaki a maga számlájára akar vétkezni, vagy jót cselekedni. Hosszú időn keresztül hallgattam én otthon az öcsémet, amikor mondtam neki, hogy hát öcsém, tudod a dohányzás, valamiben meg kell halni. Ezt mondta mindig, valamiben meg kell halni. Hát nem, a saját kontoljára akart vétkezni. Tudta ő, hogy ez nem jó, de testvérek, nem csak a testvéremről lehet szó. Hát ti is tudtok ilyet. Amikor a személyes életetekben a saját kontótokra vétkeztek. És nem csak a dohányzás tekintetében, hanem egyéb tekintetében. Tudod, és mégis megteszed. Vagy a saját kontódra jót tenni, nem? Hát ez is nagyon-nagyon népszerű dolog. Saját kontómra jót cselekedni. De ez mégiscsak rólam szól. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztusban valami döntő fordulat történik, hogy megfeszítettem, hogy többé nem én élek. Azt mondja Pál, hogy az énem halt meg. És ehhez az ő régi énjéhez hozzátartozott a keresztény gőgje, a bújtatott önmegváltó szándéka, a dicsekedése a lelki ajándékokkal, vallásos felsőbbrendűség érzése, és még folytathatjuk a sort. Vajon a mi életünkben megtörtént ez az igazán döntő fordulat? Vagy megmaradtak mindezek? Hogy mi még azért másnak gondoljuk és képzeljük magunkat? Még mástól várunk el valamit? Mi még valami fajta platformról képzeljük el a másikat, mert ő nincs velünk egy szinten? Hogyha ez így van, akkor nem feszítettél meg Jézus Krisztussal. De nem csak arról van szó, hogy valaminek el kell múlnia, hanem arról is, hogy valaki él bennem. Mert nem a törvény cselekedeteiből igazulok meg, olvastuk, olvassátok újra otthon a mai napi újszövetségi igét, hanem Jézus Krisztus által. De hát akkor jelent meg a kérdés néhány nappal ezelőtt is, hogy akkor mi a helye, vagy mi a szerepe ismételten Isten törvényének? Akkor kidobhatom a törvényt? Akkor azt mondhatom, hogy most már nincs szükségem törvényre? Mert most már szabad vagyok? Mert Krisztus megszabadított? Calvin azt mondja, kedves testvérek, hogy a törvénynek van egy harmadik funkció is, az első kettőt is elmondtam, csak nem említettem így külön-külön. A harmadik az, hogy iránytű a mindennapokban. Iránytű azokban a helyzetekben, amikor döntést kell hozni. Most már nem önmagam számára kell a döntést meghozni, hanem Krisztus él bennem. És ez az iránytű felülvizsgáltatja velem az értékrendemet, a szórakozásomat, az olvasásomat, a szerelmemet, az idegeneknek a gondját, a családomat, mindent Krisztus értékrendje dönt el bennem. És ez nem rossz, kedves testvérek. Tegnap jótékonysági hangversenyünket egy katolikus lelkipásztor, ma úgy mondanánk, hogy szerzetes gondolataival zártam, hogy az emberek félnek Istentől, hogy elvesz tőlük valamit. És Ratzinger bíboros azt mondta, vagy az egykori pápa azt mondta, hogy ne féljetek ettől, Krisztus nem elvesz tőletek, hanem mindent megad nektek. Mindent. Krisztus mindent odaad, értetek? És azért, mert azt mondja Pál, ez a legutolsó gondolata a mai alkalomnak, azért ad oda Krisztus mindent nektek, mert szeret titeket. Hogy amikor Krisztussal kerülünk kapcsolatba, akkor nem egy nagyúrral kerülünk kapcsolatba, nem egy despotával, nem egy zsarnokkal kerülünk kapcsolatba, hanem avval, aki szeret téged. Aki a legjobbat akarja adni neked. Aki nem elveszi a szabadságodat, hanem kiteljesíti. Aki szeretete által él benned, és szeretete éltet téged. És az ő szeretete nem oltja ki a személyiségedet. Nem leszel te puhány, nem leszel akaratlan lény, hanem éppenséggel lehetségessé válik az, hogy megéld az életet teljes egészében. Hát erre az útra hív bennünket Jézus Krisztus. Erre az útra bátorította a Galácia belieket, hogy el ne tántorodjon a ti hitetek. Ne ígézzen meg titeket senki semmiféle butassággal. Hanem, hogy lássátok a törvénynek a helyét, a szerepét, de lássátok meg leginkább Jézus Krisztus személyét. Benne van az élet, az örök élet, és ő nem elvenni akar tőletek semmit, hanem kiteljesíteni a mindennapjaitokat és az ünnepeiteket. Amen. Válaszoljunk fennállva Urunk igéjére. 458. dicséretünket énekeljük második versszakával.
Törvényednek eleget, bűnös ember nem tehet, hojnosságom még ne vár, s hojna könnyen, mint a zár. Elég tétet az nem ad, csak te voltatsz meg magad.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy te közeledsz felénk, és minden szabad kegyelem. Az is a te kegyelmes kinyilatkoztatásod, hogy amíg nem voltál személyesen jelen itt a földön, addig törvényt adtál. Bocsásd meg, hogy félreértettük a törvényt, de megérthetjük Krisztust. És köszönjük, hogy valósággá válik a próféta szava, hogy Krisztusban, a lélek által, a törvényadás új ünnepén, az első pünköstkor törvényedet tanítványait szívébe írtad. Köszönjük neked, Urunk, hogy az új parancsolat, amelyet nekünk adsz, az az, hogy szeressük egymást, mint ahogyan te szerettél bennünket, mi is úgy szeressük egymást, és erről, ebből a törvényből fogja megtudni mindenki, hogy a te tanítványaid vagyunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért. Könyörgünk, Urunk, a betegekért. Vannak testvéreink, akik kezelésekre várnak, vagy kivizsgálásra. Vannak testvéreink, akik kórházi ágyról keltek fel, és otthonaikban gyógyulnak. Könyörgünk értük. Hálásan megköszönjük neked azt is, hogy kicsiny életet, akiért könyörögtünk az elmúlt napokban, megerősítetted. Add, hogy az újszülött gyermek szülei öröme és életük ajándéka lehessen. Hogy emberé váljon, új ember lehessen majd felnőtt korában. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyermekeinkért is, akiknek féltjük elengedni kezét, akiknek a legtöbbet szeretnénk megadni, ahol már törjük a fejünket, hogy mi is legyen az ajándék. De a legnagyobbat, Krisztust ne felejtsük el, Urunk, hogy személyes életünkkel, bizonságtételünkkel oda tegyük eléjük. Add, Urunk, azt, hogy ami egykor igaz volt családok életében, akár a Szentírás lapjain, vagy másutt, az valóság legyen a mi családjainkban is, hogy te vagy az Úr, és hogy az egész család a tiéd. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért és a gyászolókért. Imádkozunk hozzád a megsebzettekért. Könyörgünk, Urunk, azokért az életekért, amelyekben feszültség és fájdalom van, keserűség. Imádkozunk hozzád azokért, akik nem tudnak megbocsátani, hordoznak sebeket éveken, évtizedeken keresztül. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Könyörgünk, Urunk, a mi városunkért, országunkért, népünkért, nemzetünkért. Amen. Csendes imádságainkat most mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, hogy meghallod a mi könyörgésünk szavát. Jézus így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a temetőben végzett munkát, a jótékonysági alkalom szervezését, a szeretett vendégség előkészítését, utómunkáit, a kirándulás szervezését és a gyermek délutánt is. Köszönjük testvéreink támogatását, tegnapi jótékonysági hangversenyünkön a csobánkai lelkészlakás építésére gyűjtöttünk, 124 ezer forintnál több adomány gyűlt össze, de nem volt egészen 125 ezer forint, a kettő között volt. Mondta pénztáros testvérünk a szeretett vendégségnél rögtön, de a konkrét forintot azt elfelejtettem. Megvásárolható az új képes kalendárium, bibliaolvasó kalauz és fali naptár. November 27-e és december 1-e között evangelizációs alkalmak lesznek Csobánkai imaházunkban. A címe a félreértett atya, közöttünk szolgál Gottfried Richard, Diós Jenői lelkipásztor. December 2-án jótékonysági Babamama kör lesz gyülekezeti házunkban, a teljes bevételt a Babamama kör egy rászoruló család támogatására ajánlja fel. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. Gyülekezetünk 2018. évi választói névjegyzékéhez kifüggesztettük a 2017. évben egyház fenntartói járulékot fizetettek névsorát. A listát október 31-én zártuk most le, így láthatjuk a befizetőknek a felsorolását a karzati feljárónál. Kérem, hogy kukkantsunk rá, ellenőrizzük, hogy az elmúlt időszakban, tehát a január-november 1-e időszakban volt-e befizetésünk, ha nem, kérjük, hogy tegyük még meg az év hátralévő részében. Természetesen a választói névjegyzék az majd december 31-én zárul csak le. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. november 11-én elhunyt Győri Kálmán testvérünk, temetése november 20-án, holnap 13 órakor lesz a Szent István telepi temetőben. Október 29-én elhunyt Szabó Attila Kálmán testvérünk, temetése november 24-én 11 órakor lesz a Pomázi Református temetőben. 2017. november 7-én elhunyt Éberl Istvánné. Templomunkban tartunk megemlékezést 2017. november 26-án, jövő héten vasárnap, Isten tiszteletünket követően 12 órától. 2017. november 1-én elhunyt Bogykai István, temetése 2017. december 1-én 11 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló családokra. Alkalmaink hétfőn Babamama kör 9 óra 30 perctől, témája Ismered-e férjed szeretett nyelvét, hétköznapok a párkapcsolatokban. 17 órától imaórát tartunk Pomázon, 18 órától énekkari próbánk lesz. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor kezdődik bibliaóránk Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági alkalmunk lesz Pomázon. Szombaton egyházmegyei presbiteri csendes nap Fóton. Kérem presbiter testvéreinket, hogy akik részt vesznek az alkalmon, szóljanak most Isten tiszteletünk után. Jövő héten vasárnap a szokott időben Isten tiszteleti alkalmakat tartunk. A hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 265. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Az Úr Istenre te minden utadat, ha bán szíved keserve, ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, hozzad felhőt szelet. Napját rád is felhozza, atyád ő hányt szeret.
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, testeteket és elméteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten állt meg a magyart, jó kedvel bőségkel, nyújts felé jebb időkart, a küzdellenséggel. Mal sorsakit régen tép, ahhoz rá még esztendőt, megbűnhődte már.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!